Eredményes élet találkozó 2009. március 13-a.
Szép jó reggelt mindannyiatoknak, sziasztok!
Amit szeretnék megtenni, biztos hallottatok Milánról, hogy mi történt vele, azt hiszem tüdőembóliát kapott, és az orvosok szerint életveszélyben van. Aki nem ismerné a Milánt, ő egy fiatal srác, és furcsa, hogy úgy értem, ritkán szoktak 20 évesen ilyen helyzetbe keveredni, úgyhogy arra kérünk, vagy arra kértek mindannyiunkat, hogy imádkozzunk érte, úgyhogy tegyük ezt meg, és aztán ezzel együtt készítsük föl magunkat arra, hogy Isten taníthasson nekünk ma reggel is. Mennyei Atyán, köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy kérhetünk téged, hogy a terheinkkel, az életünk helyzeteivel nem vagyunk egyedül, hogy van lehetőségünk kihez fordulni, és az, akihez fordulunk, nem tehetetlen. Uram, te nem vagy tehetetlen, hanem képes vagy, és kész is vagy segíteni. Köszönjük a kiváltságot, Urunk, hogy közben járhatunk, hogy könyöröghetünk nem csak magunkért, hanem másokért. És tudjuk, hogy ez kedves neked, a mások terhét hordozni, a szeretetnek része. Úgyhogy Milánért kérünk téged, Uram, Milánért és a családjáért. Használd ezt az időt, Uram, hatalmasan és erősen a jóra. Az apjáért imádkozunk, az édesanyjáért, de leginkább ő érte, és hogy gyógyítsd meg őt, ha kell csodával, hogy ámuljanak az orvosok, az ápolók, a többi beteg, a rokonok, lássák a te dicsőségedet. És minden baj közepette, Uram, mutasd meg magad, mutasd meg a dicsőségedet, és adj vigasztalást, kimondhatatlan, mély, valódi vigasztalást Milánnak, és akinek csak szüksége van rá körülötte. Mert az élet a te kezedben van, és valójában te magad vagy az élet. Téged pedig nem veszíthetünk el soha. Úgyhogy csak köszönjük, Urunk, köszönjük a törődést, a gondoskodást, a kezedet az életünkön. És kérünk, hogy áldj meg minket is ma reggel. Ugyanannyira szükségünk van rád, mint Milánnak. Ugyanannyira. Nincs különbség. Te tartasz meg minket, te tartasz fenn minket, te magad vagy az életünk. Segíts! Töltsd be, vezess, józaníts ki. Vagy éppenséggel részegíts meg. Köszönjük, Urunk. Ámen. Az Úr adta, az Úr elvette. Ki mondta ezt? Jobb mondta. És hogy folytatta? Áldott legyen az Úr neve. Furcsa ez, nem? Az Úr adta, ez tetszik? ez egy jó evangélium. Gyerünk, mi 21. századi emberek, ezt szeretjük. Az Úr adta. Adj nekem egy olyan Istent, aki ad. Gyerünk. Megvannak a céljaim, és kezdek elfáradni. Jó lesz, ha ő is dolgozik rajtuk egy kicsit. Az Úr adta. De ez azt hiszem, hogy egy nagyon kicsinyes kép. Nem, nincs ezzel baj. Én, nekem időbe kellett megismerni azt az Istent, aki ad. Az Úr adta. Én egy fura figura vagyok. Ezt tudjátok, de... De hogy meg kellett tanítania Istennek, hogy ő ad. És meg kellett tanítania engem arra, hogy számítsak rá, hogy ő ad. Nem tudom, érted-e a hatalmas különbséget? Az egyik a kis sarokba szorított emberkének a nézőpontja, aki úgy szeretne kapni, és megpróbálja kiharapni a valóságból azt, ami csak jut neki, és valahogy kicsavarni Isten kezét, vagy valahogy rávenni, mert neki van, ő adhatna, de biztos nem fog, vagy nem akar, vagy nem tudom. És van egy ilyen kicsit piszkos kapcsolat, egy ilyen kicsit fura viszony, nem tudom, értitek-e, ahol én remélek, de nem remélek, ahol kérnék, de jó fiú is akarok lenni, úgy akarok tenni, mint aki nem kér, és ahol azt gondolom igazából, hogy Isten bár jó, de azért annyira nem jó, hogy az én életemet is megfogja, hogy az én életemet is a helyére tegye. Sok fura kép van bennem, sok furcsa érzés. És Isten valami olyasmit tanított nekem, hogy figyelj, én tényleg szeretlek. És figyelj erre a szóra, én tényleg jó vagyok. Jóság. Úgy értem, minden oldaláról, minden aspektusából teljes, adakozó, önmagával összhangban jó. Jó vagyok. És jó vagyok hozzád. Fogyatem, nem általában, és te vagy az apróbetűs rész, a kivétel, hanem Isten jó hozzánk. Isten jó hozzád. És amikor alapvetően gondolkozik rólad, akkor több gondoskodó, több jót akaró, több adakozó gondolata van egy másodperc alatt, mint neked egész életedben volt. Éppen ezért olyan hülye érzés lehet neki, amikor, ó, Uram, ha adnál nekem egy kicsit, tudom, hogy nem érdemlem meg, és úgyse fogsz, tehát... És így el tudom képzelni, hogy így azt mondja, hogy valamit nem stimmel. Nem ismersz engem. Vagy talán ismersz, de nem mersz úgy ismerni tapasztalatilag, ahogy ismersz elméletileg. Úgy értem, én jó vagyok, és hogyha jó vagyok, akkor neked teljesen természetes kellene, hogy legyen, hogy én adok. Hogy amikor a szíveden van egy kérés, akkor az az enyémen is ott van. Még esetleg akkor is, hogyha nem adom meg. Én jó vagyok. Szeretlek téged. És adok neked. És azért, mert a kívánság listád még nem teljesült, az nem azt jelenti, hogy mégiscsak van egy apróbetűs rész, és én vagyok a zsugori nagybácsi, aki ül a milliárdjain, és nem ad senkinek, hanem azt jelenti, hogy olyan mély érdekeket tartok szem előtt, a te érdekeidet, az örökkévalóság érdekeit, amelyben mindennek megvan az ideje, a helye és a módja. És bizony vannak olyan kategóriák, amik nincsenek a hasznodra. Sem most, sem később, de lehet, hogy most nem, és később igen. De nem nehéz ezt neked megérteni, nem nehéz ezt kivárni, ha megérted, hogy jó vagyok. Hogy jó vagyok. Mert akkor az, ami jön tőlem, az a legjobb. És mindig az. Az Úr adta, az Úr elvette. És hogyha ezt értem, akkor az, hogy ő elvesz valamit, az nem egy dráma. Az, hogy ő elvesz valamit, járhat egy valóságos szomorúsággal, járhat egy valóságos hiányérzettel, egy elvesztéssel. Nem akarja Isten, hogy ilyen hiperszellemi űrlények legyünk, akik rezzenéstelen, nem is tudom, érzéketlenséggel élik az életet, nem. De azt talán szeretné, hogyha abban a biztonságban élnénk, abban az erőben élnénk, amit jelent, hogy egy igazán jó, egy jóságos, egy velünk tényleg törődő Isten rendezi az életünk kategóriáit. És a kezemben nyomott egy nyalókát, és nyaltam, és utána azt mondta, hogy Sanyika, add ide a nyalókát, nem sokára ebéd lesz. És visszaadom neki, és már nem nyalom. És nincs vége a világnak, nem sokára ebéd lesz. És utána másik nyalókát kapok, ha épp úgy a jó. Vagy elmegyünk a Vidám Parkba, vagy csak az ölébe ülhetek és játszhatok, vagy tanít engem, vagy csak egyszerűen felnevel, és mindazt megteszi, amit ugye tesz. És ebben benne van az, hogy amikor játékidő van, úgy értem, játékidő, akkor azt mondom, hogy meccsizzünk, és ő azt mondja, jó, jó, meccsizzünk. Jó, jó, most orvososdi. Jó, jó, orvososdi. Nem, 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 most kimegyünk fogócskázni. Jó, jó, megyünk fogócskázni. Rendben van. Nem tudom, értitek-e? A kéréseinknek egy része azonnal teljesül. És aztán, amikor azt mondom, hogy de most rajzoljunk, és ő már eltervezte, hogy Vidám Parkba megyünk, és a Vidám Park ezerszer jobb lesz, mint valaha volt rajzolni, akkor azt mondja, hogy nem, most nem rajzolunk. És vége a világnak. Te csúnya, rossz Isten! Semmit nem adsz. Oké, furák vagyunk mi emberek, de nem furcsa ez, amikor a lelkünknek megengedjük, hogy ilyen módon átrajzolja Isten valóságát? Jobb azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen az Úr neve. És az áldott azt jelenti, hogy mondjanak jót róla. Jót mondjanak az Úr nevéről mindig. Miért? Mert attól, hogy elvett, vagy attól, hogy ad, attól ő nem változik. Ő ugyanaz. És az egyik legnagyobb nyereségünk a felnövekvésünkben, az éretté válásunkban az, amikor megtanuljuk a körülményeinket megítélni Istenre nézve, Istent ismerve, és nem Istent ítéljük meg állandóan újra meg újra a körülményeinkre nézve, a körülményeinket a saját nézőpontunkból értékelve. Az utóbbi sokkal biztonságosabb. Az utóbbi egy sokkal élhetőbb életet ad. A szél fúj, minden nap fúj, jobbról, balról. Úgy értem, a körülmények tényleg változnak. És mostanában nem fordul, nem az a hétköznapi, hogy jobbra és jobbra fordulnának. Kell egy kőszikla. Kell egy stabil alap. És annak benned kell lennie, nem várhatod kívülről. És benned belül kell, hogy ott legyen az az acélmag, ami megingathatatlan, amiben horgonyt találsz, amiben menedéked van, ami alapján a döntéseidet hozod, ami alapján megítéled a helyzeteket, ami alapján az őrületben is nyugodt tudsz maradni. És ez a benned lévő acélmag, ez Isten. Ez ő maga, ő az. Ő kell, hogy legyen. A kapcsolatod vele és az ő személye és jelleme. Nekem nincs több. Hogy értem, persze. Számok. Vállalkozó vagyok. Tudtátok-e? Sokan azt mondják, hogy a hazai internet marketing világának az egyik legnevesebb szakértője. Elismert szaktekintély, egy sikersztori, oké? Ez részben propagandának is eredménye, annak, hogy jól végezzük a dolgunkat. Részben eredménye annak, hogy komoly szolgálatot végzünk az ügyfeleink iránt. Tehát mindig is nagy befektetése volt a cégünknek, nem is az ügyfelek, akár csak az érdeklődők felé is. De ez nem feltétlenül a pénzügyi helyzetemről tett kijelentés. Most figyeljetek, ebben a válságban, ami történt, illetve azokon az üzleti döntéseken keresztül, amiket meghoztunk az elmúlt hónapokban, amik szerintem helyes döntések, tehát abszolút helyes döntések, a jövő felé haladunk. Pénzügyileg lenulláztam magam. Nem tudom, értitek-e? Olyan könnyű azt gondolni, hogy... Igen, tehát olyan könnyű azt gondolni, hogy oké, a másik ember, aki mosolyog, az biztos azért mosolyog, mert neki nincsenek olyan gondjai, mint nekem. Ezt a trükköt valahogy mindig eljátsza a lelkünk. Ez az összehasonlítgatóság, összehasonlítgatás. Körülnézek, és mindenkibe belevetítem a legnagyszerűbbet, ami bennem nincsen, a legjobb körülményeket, ami nekem hiányzik, és magamat valahogy így elszigetelem, és azt mondom, hogy csak én vagyok ilyen nyomorult. Mindenki más meg azért mosolyog, mert neki jól megy a sora. Vagy nem tudom. Tehát megvannak erre a trükkjeink. És csak ezt akarom mondani, hogy az én életemben Isten dolgozik azon, hogy ne legyen semmilyen természeti biztonságom. És pont egy olyan életben, ahol elvileg az elhívásodnak és a szolgálatodnak és a munkádnak része az, hogy jól kell, hogy menjenek a dolgok, ez nem is olyan egyszerű, úgy értem, Istennek kifinomult trükkjei vannak rá, hogy állandó létbizonytalanságban tartson. De tudod mit? Hálás vagyok érte. És ez most nem egy hiperszellemi beszólás volt, úgy értem, ezek rémisztő dolgok. De az évek során megértettem valamit. Sokkal több van nekem annál, mint amit a szemem vagy a kezem találhat magam körül, hogy bízzak benne, hogy belekapaszkodjak, hogy számítsak rá. Nem tudom, érted-e? Sokkal több van neked annál, mint amit a számok mutatnak, a körülmények mutatnak, a gazdaság mutat, a rokonaid mutatnak, a kapcsolataid mutatnak. Sokkal több van neked ennél. Zsidókhoz írt levélben beszél erről, hogy oda is lapozunk, hogy a zsidókhoz írt levelet megtalálom, már félúton vagyunk. 12 vége, azt mondja 26. vers, az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok, megrendülhetnek. Tehát Isten azt mondja, hogy meg akar változtatni mindent, ami megrendülhet. Biztonságot szeretnék a lányomnak, a fiamnak. És azt mondom neki, hogy építs egy olyan házat, amely nem fog rád dőlni. És ő épít egy olyat, ami rád dőlhet. És mondom neki, Dani, ügyes vagy, de ez nem az a ház. Jön a földrengés, itt fogsz elveszni. Nem, ez egy jó ház. Elmegy 2 hétre nyaralni, mire visszajön. Mit csinálok? Romba döntöm a házát. Miért? Mert romolható, mert megrendülhet. És a kezünk tele van, ugye, az életünk tele van rendíthető dolgokkal, de ezek jó dolgok, ezek igazán jó dolgok. A családom, a szolgálatom adott esetben, az otthonom, az üzletem, és ezek mind, tudod, nem bálványok, hanem Isten dicsőségére, az ő nevében, tudod, élem a felelős életemet ebben a világban. És Isten azt mondja, hogy ha ez nem én vagyok, oké? Tehát, hogy ha ez neked csak egy programod, ha ez valami, amit te teszel, értem, ha ez nem konkrétan én vagyok, és csak rajtam keresztül mindez, akkor romolható, romlandó dolgokra építed az életedet. És ezt mondja, figyelj, a még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok, megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezt mondja, azt akarom, hogy rendíthetetlen dolgok maradjanak az életedben. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel, félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Úgyhogy azt mondja, hogy megrázom az életedet, rázom addig, amíg nem marad más benne, mint színtiszta arany. Rázom az életedet addig, amíg én nem leszek az Istened, és nem lesz Istened rajtam kívül. Rázom az életedet addig, amíg meg nem szűnsz másban bízni, mint én bennem. És ahogy egyre jobban bízol bennem, ahogy egyre jobban én vagyok a mindened, ahogy egyre jobban nincs világod én rajtam kívül, úgy adhatok neked egyre többet. Úgy azt a játékszert, amit mindig álmodtál magadnak, és eddig nem kaphattad meg, mert tudtam, hogy föl fogod kapni, és elszaladsz vele, és akkor láttalak utoljára, odaadhatom neked. Mert szabad vagy tőle. Innentől felelősséget bízhatok rád. Innentől elhalmozhatlak mindazzal, amivel nem halmozhatsz el egy elkényeztetett tizenévest, mert így is megvan már budjanva az agya. Mennyire lesz megbudjanva, ha beleülteted az új Lexusba? Márpedig beleültetném, miért ne? Ha nem tenné tönkre, de tönkre teszi. Ha nem térítené el a céljától, márpedig eltérítené. Ha nem keverné össze a szezont a fazonnal, márpedig összekeverné. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy én kell, hogy legyek a mindened. De nem azért, mert egyrészt azért, mert ez jó neked, mert csak így fog működni, de a legfontosabb, mert így is van. Metafizikailag a tény az, hogy Isten van, és minden ő benne áll fönt, él, mozog, létezik. Ő tőle, ő általa, és ő érte van minden. Micsoda marhasság ezzel nem összhangban élni, nem? Úgy értem, milyen magyarázd el nekem, miért akarnék bármilyen más irányba állni, mint abba, ami a valóság. Miközben, ugye múltkor olvastuk, mi az ő célja? Efézus 2-ben olvastuk. Mi az ő célja? Hogy az örök korok korain át rajtunk mutassa meg kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából. Ugye az a projektje Isten, hogy ezeket az embereket egész életükben ajándékozni fogom, szeretni fogom, jó leszek hozzájuk, hogyha valaki kérdezné, hogy Isten jó-e, akkor csak rájuk kelljen mutatnom. És mindenki azt mondja, nincs kérdés, Isten jó. Érted? Ez a szereped. Értem, vállalható? És ezzel szemben mit csinálunk? Hát minden mást. Értem, mindenfélét. Nem is kell ezt ragozni. De Isten hűséges. Megrendíti, ami megrendíthető, hogy megmaradjon a rendíthetetlen. Hogy aztán mi azt mondjuk, hogy mi, akik rendíthetetlen országot örököltünk. Ezt értitek? Micsoda emberek lehetünk, akik tudod, egyenes, tiszta tekintettel néznek a jövőbe, és azt mondják, hogy történhet bármi, oké? Történhet bármi. Nekem van egy Istenem, akit nem veszíthetek el. Nekem van egy országom, az ő országa, ami rendíthetetlen. Oké? És az élet a matató őrület közepette is teljes. Nem azt mondom, hogy a körülmények nem változtak, nem azt mondom, hogy nincs ott a pillanatnyi fájdalom, de ott van egy magasabb nézőpont, ott van egy megértés, valami, ami rögtön a helyére teszi. És bizony az, ami az egyik pillanatban megvág, és úgy érzem, ez... Az úgy folytatódik, hogy igen, az Úr elvette, de áldott legyen az Úr neve. Az úgy folytatódik, hogy Isten keze van rajtam. Úgy értem, most történt valami, ami Isten keze az életemen. Nem vagyok egyedül, ő tényleg itt van, ő tényleg dolgozik. A valóság, amiben élek, az ő valósága tényleg igaz. És bizony, hihetetlen, ismeretet meghaladó békességem van, Filippi 4:4. Örülök, ő közel van, és Jézus Krisztus minden ismeretet vagy értelmet meghaladó békessége megőrzi a gondolataimat ő benne. Van egy ilyen érthetetlen erő. Azt hiszem a 91. Zsoltár az. Emlékeztek a 91. Zsoltára? Lehet, hogy nem a 91. De megkeressük, melyik az. Melyik az a háborús Zsoltár? Amelyik mindjárt elkezdem olvasni, és megmondom, hogy az az. Igen. Igen. Ezt elolvasom nektek, jó? Olyan legendák terjengenek, hogy a második világháborúban sok katona ezt a Zsoltárt megtanulta kívülről, és a harc előtt, a harc alatt és a harc után ezt a Zsoltárt imádkozta folyamatosan, egyfolytában. És az a legenda terjed, hogy akik ezt tették, nem estek el. Az a legenda él, hogy akik ezt tették, életben maradtak. Hányan láttátok a filmet, a Ryan közlegény megmentését? Oké. Emlékeztek a mesterlövészre a filmből? Oké. Volt 5-6 katona, elmegy megkeresni egy hetediket. Ez a feladat, Ryan közlegény. És az egyik kölyük egy hívő srác. Ő egy mesterlövész. Egy gangster, de hívő. És ő volt az egyetlen, aki jól aludt. És mindig csodálkoztak, miért alszik jól. És a filmben úgy mondták, hogy mert tiszta a lelkiismerete. És ő volt az, aki ezt a Zsoltárt imádkozta. Fogta a puskáját, lőtte ki a nácikat, és közben ezt a Zsoltárt mondta. És a filmnek fogalma nem volt arról, hogy miről beszél, de mégis nagyon jól mutatta azt a csodát, ami ott van a hívőben. Akár élek, akár meghalok, a lényeget nem veszíthetem el. Isten az én életem. Akár élek, akár meghalok. És nyugodtan alszom, és nyugodtan járok. És lehet, hogy ezren esnek el mellettem, de engem igazából nem érhet baj. És hadd fordítsam ezt le, még akkor sem, ha meghalok. Még akkor sem, hogyha bekövetkezik az, ami a világ számára a legrémisztőbb, és a legelkeserítőbb dolog. Hogy értem, az én életem egy másik szinten van. Már most itt a Földön. Erre készít minket. Ez az, amire tréningeztet minket. Ez az, aminél ha kevesebbel beérem, akkor elveszítettem valamit. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Aki a felséges rejtekében lakik, és ez Jézus Krisztus, a kőszikla, rejts el engem a kősziklában, a rejtekhely, a kőszikla. Én, kicsi ember, a mindenható Istenben bújtam el, és aki ott bújik el, az hol van? A mindenható árnyékában. Mit csinál ott? Pihen. Hogy értem, a mindenható. Ízleld meg ezt a szót. Értsd meg, ő az, akinek semmi se lehetetlen. Az ő árnyékában pihenhetek. Az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és 10000 jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a fenséges hajlékodnak nem érhet téged baj. Sátradhoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád, minden utadon kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben, ez egy messiási proféciait. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Ez több annál, mint hogy teljesül minden kívánságod. Ez több annál, amit megálmodhatsz magadnak. Ez az, amit Isten készít neked. Ez az, amit oda akar adni. Ez az, amiről azt szeretné, hogyha a mindennapod gyakorlata lenne. Ha ő lenne a kősziklád, a rejteked, az oltalmad, az erős várad, az Istened. Az Úr adta, az Úr elvette. Megteheti. Rendben van. Áldott legyen az Úr neve. Amen. Amen. Mondjunk el egy imát, és aztán, ha vannak kérdéseitek esetleg, vagy hozzászólásotok, vagy bármi, akkor mondjátok el most, vagy tartsátok meg magatok örökre. Mennyei Atyánk, leginkább azokért kérünk téged, akik most nincsenek itt, és csak ezt a felvételt hallgatják. Isten tud rólad. Nem vagy elrejtve előle. Látja az életedet. Látja a gondjaidat, a félelmeidet, a reményeidet, és együtt érez veled. Minden könycsepp, ami valaha végig gördült az arcodon, az az övén is végig gördült. Minden nevetés, amit nevettél, ismert Isten előtt. És most hív téged. Azt mondja, hogy hadd segítsek. Hadd éljem az életemet benned is. Hadd ajándékozzak meg azzal, amit mindig is kerestél, ami mindig is hiányzott, de eddig nem láttad, az igazi élettel. Ajándékba adom. Minden ember bűnös. És Jézus 2000 évvel ezelőtt azért halt meg, hogy ez a bűn többé ne szorítson, hogy ez a bűn többé ne legyen a te halálod, hanem csak egyszerűen elfogadod őt, mint a megváltódat, mint a helyettes áldozatot, aki helyetted fizetett, és örök életet ad neked. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Vezess engem. Légy az én jó Istenem. Adj, és ha úgy kell, védj el tőlem, és legyen a te neved áldott az én életemben. Minden napon, minden napon. És ugyanígy legyen a miénkben is. Sok körülményünk van, sok gondolatunk, Góliátok kiabálnak odakint, nyilak suhannak, dögvész matat. De Isten akkor is Isten, akkor is ő a rejtekünk, ő az erős várunk. Arra kérünk, hogy tanítsd ezt meg nekünk, taníts minket ebben bízni, taníts minket erre támaszkodni. Hagyj legyünk ebben az őrült világban, ebben az istentelen világban ragyogó csillagok, fénylő lámpások, hegyre épült városok. Hadd legyünk igaz emberek, mindabban, amit teszünk, mondunk, gondolunk, mindabban, amit a szívünk csak kíván, kér. Hadd legyünk igaz emberek, a te embereid, a te kicsinyeid, a te szeretetjeid, a te királyi papságod. Hadd legyünk mind azok, amivé te akarsz minket formálni. És legyen mindebben tiéd a dicsőség, miénk pedig a hála, a dicséret és imádat. Köszönjük. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Kérdés? Milyen volt múlt héten a pénzmágnes? Köszönöm szépen. Péter, mesélnél róla egy picit? Mert hála Istennek néhányan elkísértek, és csodálatos imafedezetet biztosítottak helyből, és tudom, hogy ti is innen, Zsolt mesélte, és Isten megmutatkozott, úgy értem tényleg, mert nem, ennek semmi köze Sanyihoz, Sanyi azt se tudta, hogy mit csinálott, de Isten valami egész különleges dolgot csinált. Mesélsz erről egy picit, Péter? Csak mert ő is ott volt, és szerintem külső szemlélőként többet tud mondani, mint én. Várjál, odaadom a mikrofon.
Ide jövök szívesen, de sokat mondani szerintem nem nagyon tudok róla, mert az egész egy ilyen ámulatos élmény volt. Szerintem Ernő is még tudna mesélni. Nekem egy ilyen, nem is tudom, tehát azért vagyok bajban, mert szavakban nehezen fogalmazható meg, vagy nehezen önthető szavakba. Mi nagyon sokat imádkoztunk már előtte ezért. Nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy mi volt ez a konferencia. Jó, tehát az interneten ugye bereklámozták, meghívt egy pénzmágnes és szenvedély konferencia. Ugye, aki az üzleti életbe jártas, az tudja, hogy manapság nagyon sok ilyen divatos üzleti filozófia van, aminek spirituális tartalma van. Biztos olvastátok a vonzáshatalma, secret, stb. Tehát egyre divatosabbak ezek az üzleti filozófiák, amik mögött mind-mind van valamiféle spirituális tartalom, hogy a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, hogyan tudjuk mágnesként magunkhoz vonzani a sikert, meg mindazokat a dolgokat, amiket szeretnénk az életbe, pénzt. És rendeztek egy egynapos konferenciát a West End Hiltonban, és erre meghívták előadóként az ország 7 közismert üzleti sikeroktatóját. A különlegessége az volt, hogy mivel egy ilyen pénzmágnes szenvedély konferenciáról van szó, ezért olyan oktatókat hívtak meg, akik köztudottan valamiféle spirituális beállítottságúak, és úgy tudom, hogy a Sanyi először gondolkodott is, hogy ezt egyáltalán érdemes-e neki elvállalni, vagy hogy talán, hogy inkább nem, de hál' Istennek, hogy elvállalta. Ilyen előadók voltak ott, mint például a Domján László agykontrolloktató, a AJ Krisztián, Dubravszki Gyuria, a Bagolyvár kiadótól, akkor az Édesvíz kiadónak a tulajdonosa, akkor különböző asztrofizikus, stb. És nekem, tehát Sanyi azt hiszem a negyedik előadó volt, és ugye szándékosan összerakták egy olyan előadó valakit, tehát mikor fölment a színpadra, így mi így összenéztünk, és én meg vagyok győződve, hogy a srác ott se volt, hanem ilyen abszolút ilyen transzba, ilyen démoni megszállás alatt beszélt, tehát kiment a színpadra, semmi szemkontaktus senkivel, csukott szemmel, ilyen egészen flagmán, és azt mondja, ha azon gondolkozom, miért van csukva a szemem, azért, mert így látok csak igazán. Na mindegy, és azért imádkoztunk, hogy nekem személyesen volt egy ilyen imám, hogy Isten így rombolja le az ellenségnek a munkáját, és így dicsőítse meg magát a Sanyi keresztül, és főleg az előző előadás, tehát ilyen borzasztó, ilyen démoni nyomás volt az egészen, és annak ellenére, hogy ez egy üzleti konferencia, Isten csodásra használta ezeket az előadókat arra, hogy előkészítette a terepet a Sanyinak. Tehát egy üzleti konferencián úgy jöttek egymás után sorba az előadások, hogy egyre spirituálisabb téma, és a Sanyi előtti előadás az semmi másról nem szólt, mint a halál utáni életről, a reinkarnációról, és arról, hogy a halál után a lélek hogy fog vándorolni, és mi történik vele, és milyen élményünk lesz a halál után, és hogy ez hogy kapcsolódik a reinkarnáció, de egyrészt egy borzasztó nyomás volt, tehát a Sanyit se irigylem, és nagyon imádkoztunk az alatt az előadás alatt, és így csoda volt látni, hogy tehát így fölnéztem, jobbra nézek, és Sanyi ott imádkozott, balra nézek, Ernő ott imádkozott a másik oldalon. Tehát tényleg egy ilyen ima csoport ült ott a második sorban, és annak ellenére, hogy ilyen hihetetlen démoni nyomás volt, Isten nagyon csodásan előkészítette a terepet az evangélium számára, mert az előadások így jöttek egymás után, hogy teljesen spirituális téma, abszolút mi történik a halál után, stb. És hát én a Sanyit én évek óta hallgatom, és nekem ő Isten legnagyobb ajándéka az életemben tényleg, és hallottam már tőlem, meg rajta keresztül Istentől egy-két gondolatot, de tehát ez álmulatos volt. Befejeződött az előző előadás, teljesen zavartan, Sanyi kiment, és tehát egyszerűen annyira lehetett érezni Istennek a jelenlétét, hogy tehát álmulatos volt látni, hogy Sanyi megáll a színpadon, és az volt az első mondat, hogy tegnap, meg még ma reggel tudta, hogy miről fog beszélni, most fogalma sincs, és akkor utána ilyen 20 másodperc így csönd, így lehetett látni, hogy így én legalábbis ezt láttam, hogy így Isten előtt áll, hogy most itt hogyan, vagy mit, és utána alig bírt megszólalni, hogy a könnyeivel küszködve az volt az első mondat, tehát mint az előző előadásokat folytatva, hogy tényleg alig bírta kimondani, hogy ez nem játék. Ez életünk a tét. És innentől egy olyan egy óránk volt, hogy kb. 400 ember volt a teremben, a légy zümögés lehetett hallani, pisszenés nélkül az emberek figyelték, és hát Isten csodálatos módon megdicsőítette magát. Tehát olyan az előző különböző filozófiák, amik így röpködtek, tényszerűség nélkül, mindenki beszélt arról, hogy semmit ne higgy el, ez csak az én, stb., meg párhuzamos igazságok, meg stb. Utána ott Isten megnyilvánult az igazság, a tények, a valóság, és gyakorlatilag egy órában egy teljes apologetika az evangéliummal, Jézus Krisztussal, mindennel is az egész evangélium benne volt, és mondom, álmulatos volt, hogy az emberek pisszenés nélkül hallgatták végig, utána így megrohamozták a Sanyit. Mondom, számomra olyan sok hatás volt, hogy még így másnap is. Tehát, mondom, én alig várom, hogy meglegyen ez a felvétel, mert ez az egy óra, tehát ez annyira minden mondat, itt tátott szájjal hallgattuk mi is, annyira ült, és minden a helyén volt, úgyhogy azt hiszem, hogy Isten megdicsőítette magát Sanyin keresztül. Nem tudom, esetleg még Ernő, hogyha, mert szerintem neked is van egy-két élményed ezzel kapcsolatban.
Szerintem annyi, olyan jól elmondtad az egészet, hogy igazán túl sokat nem tudok hozzátenni, annyit minden esetre, hogy anélkül, hogy tényleg nagy szavakat használnék. Én Sanyinak felvételről hallottam szerintem 80 órányi előadását, és ugye járok az óráira, de ilyet még nem hallottam, és nem láttam. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sok mindent láttam az életben, de ezt az élményt nem cserélném, mert tényleg csoda történt. És még az nagyon fontos, hogy nekem, amit Péter elmondott, ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy az volt az óriási dolog, egy óriási kontraszt többi előadás és Sanyi mondani valója között, hogy a többiek ezt valamiféle játéknak szánták. Hát, hülyéskedjünk a gondolatokkal, és lehet, hogy így van. Azt gondolták. És rád bízták. Válasz. És vagy így van, vagy nem. Ez sütött az egészből. Ez az én filozófiám, mondta mindenki. Az én gondolataim, én vagyok ennyire okos. És semmiféle alázatot nem láttam. Semmit. Pökhendiséget, igen. És akkor jött Sanyi, és az ő kedves, közvetlen és alázatos módján úgy fordult az emberekhez, és kihangsúlyozta, hogy figyeljetek ide, ez nem játék. Itt tényleg az életedről van szó. És ez óriási kontraszt volt, mert odafigyelt a többi emberre. És ez nagyon nagy tanulság volt, és csak azt mondom, hogy álmulatos. Még egyszer csoda történt. És köszönöm, Sanyi. Fantasztikus volt. Ennyit szerettem volna.
Nem tudom, hogy volt-e benned már olyan érzés, hogy ugyan mit mondhatnál itt, hogy nem vagyok én ehhez elég. Szerintem ez állandóan ott van bennünk, nem? Tehát, hogy ott van egy rokonod, ott van egy helyzet az utcán, ott vagy egy buliban, egy társasággal, és ott van egy lehetőség, hogy segíts valakinek, hogy mondj valamit, hogy... De ott van az a gondolat is, hogy ki vagyok én, hogy majd én fogom megmondani a frankot. És ez az, amit nagyon meg kell tanulnunk, hogy ez Isten munkája. És amikor te az ő nevében mondasz, akkor ő van ott, ő csinálja, ő adja a szavakat a szádba, ő ad tekintélyt neked, ő ad neked erőt, ő csinálja az egészet. Amikor Illés, ugye, a 400 Bál profétával versengett királyokban, ugye, ott van minden. Ismertek a történetet. Illés emésztette meg a fákat. Dehogy is, Illés csak ő volt az ügyeletes proféta. Ez Isten munkája. És csak kell, hogy értsd, hogy te vagy az ügyeletes proféta. Hogy értem, te vagy Isten embere. És Isten a köveket használhatja, használhat engem, hogy ne használhatna téged. És csak ez az egyik dolgunk, hogy bele kell lépnünk ebbe az elhívásba. Én alkalmatlan vagyok, te is. De ez így normális, ugye? Ez van rendben. Nem is rólunk szól. Úgyhogy az ördög szeretné elhitetni velünk keresztényekkel.
Legyom azt, mert befogod a szádat.
Kuss, hagyj visszadolgozni. És megtesszük sokszor. Ugye? De ne tegyük. Tehát csak egyszerűen mi vagyunk a világ világossága. Micsoda arrogáns gondolat. Nem. Ez egy alázatos gondolat. Ez teljesen biblikus. Ez Isten üzenete. Sötét van mindenütt, vak sötét, és ti vagytok a lámpás. És nem azért gyújtottalak meg titeket, hogy véka alá rejtselek. A véka az egy ilyen kis kosár, azt hiszem. Aki letakarod a kosárral a lámpát, és sötét van. Ez az ördög célja. A város azért épült a hegyen, hogy mindenki lássa. A só arra való, hogy beleszórják a levesbe. Mi vagyunk a só, a hegyen épült város és a lámpás. Ez a dolgunk itt a Földön. Hogy Isten neve, Isten dicsősége, Isten üzenete, Isten valósága, Isten jósága, Isten szeretete rajtunk keresztül nyilvánuljon meg. Alkalmas és alkalmatlan időben. És ez az ő munkája. És figyelj, életeket mentesz vele. Ezt érted? Életeket. Ez nem a vallási kötelezettséged. Semmilyen kötelezettséged nincs. Soha nem kell evangelizálnod. De ha bírsz szeretni egy kicsit, hogy értem, ha nem vagy kőből, akkor hogy tarthatod vissza bárkitől is azt, amit téged megmentett? És amit csak mondani kéne. Csak nem kell titokban tartani. És megment mást is. Hogy tudod titokban tartani?
Gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy tényleg nagyon tetszik ez a kép, hogy mi sötétségben vagyunk, és Isten a világ világosság, és rajtunk keresztül pedig mi tudunk lenni ez a világosság, és neki az a célja, hogy sötétben járjunk, de Róma 13 végén azt mondja, hogy jöjjünk ki a világosságra, hogy ne menjünk a sötétben, mert a sötétben egy csomó mindent meg lehet tenni, mert ott nem látják mások. És hogyha kijövünk a világosságra, és tényleg nem hallgatunk a sátánnak a hangjára, hogy maradjunk olyan helyeken, ahol senki nem látja, hogy mit csinálunk, maradjunk meg a gondolataikban, csak tartsuk meg magunknak az örömhírt, akkor ő nyert. Minket elveszített, mert mi a mennyben leszünk az atyával, de viszont ő nyert, mert nem mondjuk el másoknak. És a Sanyi mondta itt a kulcs szót, hogy evangelizálni. És ez valami olyan bizarr gondolat, amit mindig rámutatunk a másikra, hogy neki megy. Mert a Sanyi kimer állni 400 ember elé. De nekem nem kell kiállnom 400 ember elé, hanem egy ember elé kell odaállni. És annyira jó, hogy szerdán, csütörtökön és szombaton a gyülekezetnek vannak evangelizációs alkalmai. És azt hiszem ez a legnagyobb buli. Hogy kimegyünk, és lövésem sincs, hogy mit mondjak. Annyiszor kitaláltam már eleinte, amikor kimentem evangelizálni, hogy tetszik, amit a Sanyi mond. Most kimegyek és elmondom valakinek. És akárhány szó belekezdtem, abból valami hülyeség jött ki. De amikor azt mondtam, hogy lövésem sincsen, hogy mit mondok, akkor Isten szólt rajtam keresztül, és megtért az az ember. Elmentünk egy páran Albániába, és kint álltam az esőbe, azt mondtam, hogy nem tudom, mit csinálok itt, fázok, haza akarok menni, de Uram, te hoztál el ide. És oda mentem egy muzulmánhoz, és megtért, és azt mondta, hogy nem tudom, miről beszélsz, de azt hallom, hogy amit te mondasz, az az igazság. És tényleg csak így mindenkit bátorítani akarok, hogy menjünk ki a fényre, és ne legyünk önzőek, hogy megtartjuk magunknak az igazságot, hanem hirdessük, és nem kell kiállni 400 ember elé, hanem csak kijönni a sötétségből, mert bennünk van Isten világossága, és belőlünk tud ragyogni. És akármilyen sötétséget, egy olyan helyet, ahol meg van szállva a démonoktól, ahol 400 embernek a nagy része démonizálva éli az életét. De hogyha bemegyünk egy sötét terembe, és mondjuk meggyújtunk csak egy öngyújtót, akkor lehet látni a fényt. És Isten fény az nem csak egy öngyújtó, hanem valami sokkal több. És a 11. Zsoltár második versében azt mondja, hogy mert íme a gonoszok megvonják az íjat, ráéleszték nyilokat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Tehát hiába vagyunk igaz szívűek, de hogyha a sötétségben maradunk, akkor lövöldözni fognak ránk. És tényleg csak így szerintem annyi a dolgunk, hogy menjünk ki a világosságra is, és minél több embernek ragyogjuk be az életét úgy, hogy csak odaállok, és Isten használni fog engem. És az evangelizáció nem arról szól, hogy beszélek. Pásztor Kende volt, aki egyszer azt mondta, hogy az evangelizációra kimenni nagyon komoly feladat, egyetlen egy tevékenységet kell elvégezni, megfogod a traktátust, és valakinek odaadod. És hogyha ez megy, akkor te tudsz evangelizálni. És ez nem úgy néz ki, hogy mindenki kimegy, és osztja az eszet, hogy mindenki okoskodni akar, hanem megáll, rászán egy órát az életéből, és lehet, hogy az egy órából 59 percet csak imádkozni fog, mert hogy ő biztos, hogy nem tud megszólalni. És én hiszem azt, hogy aki nem tud megszólalni, az lesz a legnagyobb fecsegő. Van velünk, sajnos most nincs itt a Krisztián, aki közölte, hogy ő most jött a gyűlibe, hogy ő biztos, hogy nem fog kijönni evangelizálni. Az első alkalommal csak imádkozott, a második alkalommal nem lehetett lelőni. A Nagyváratéren úgy kellett már lögdösni a kocsim, hogy most már hagyd abba. Tehát valami hihetetlen, hogy mit tud adni ilyenkor Isten egy ilyen alkalomkor, hogy tényleg én nem tudok megtéríteni senkit. Én nem tudok megmenekíteni senkit attól, hogy elkárhozzon a pokolba. De Isten képes rá. Úgyhogy csak menjünk ki a világosságra. Csak ennyit akartam még így hozzátenni.
Ez jó, váó, ez jó volt. Sötétségben lőnek ránk, király.
Még az eszembe jutott, hogy Lucifer a fénynek volt az angyala. És azt hiszem példát vehetünk róla egy valamiben. Erre mindenki fölkapta a fejét, az jó. Ő gyűlöli a múltját. Gyűlöli azt a világosságot, ami Isten volt az ő jelenlétében, ahogy járhatott. Ahol minden tiszta, ahol minden ragyog. A fénynek az angyala volt, és minden gyűlöl, ami világosság. Gyűlöli a múltját. És nekünk is ugyanitt kell gyűlölni. Nem a régi bűnös természetet, mert az én vagyok, és abból kárhoztatnám magamat, hanem a bűnt, ami a múltam, ami a sötétség. Ahogy világosságot utálja a Lucifer, a sátán, úgy kell utálnunk nekünk is a sötétséget. Ezt még csak így eszembe jutott.
A evangelizálni, ez egy hülye szó, igaz? Már bocsánat, de nem? Tehát ugye, úristen, evangelizálni. De tudjátok, mit jelent? örömet hirdetni. Nem? Lelket nyerni, az egy jobb szó, igen. De az evangélium, az az örömhír. Úgy értem, örömhír hirdettetett az emberiségnek. Úgy értem, mi az örömhír vivői vagyunk. Ez jó, nem? Ugye, ha tisztázod a motivációidat, tisztázod, hogy mi történik, akkor azt hiszem, hogy a legtermészetesebb létformánk ez. És persze, amit Zsolt mondott, nagyon, nagyon helyén való. Hú, köszönjük szépen. Oké, Isten áldjon meg benneteket, jövő héten találkozunk. Konferencia! Állj, stopp, senki ne menjen sehova.
Újabb táncszer.
Igen. Rendben. Jövő hét, én azt hiszem már egész jövő héten itt lesznek a világ. Már elkezdődött. Oké. Okay. Konferencia van, Eurocon. Úgy értem, Pásztor Scheller itt lesz, ha minden igaz. A világ minden országából jönnek ide Budapestre, és egy héten keresztül ez az épület zengeni fog.
Nem.
Ezren lesznek, igen, vagy még talán többen is. Úgyhogy kérlek, gyertek, tehát be lehet iratkozni egészre, napi jegyet lehet venni, de délelőtt, délután folyamatosan programok, és valójában üzenetek. Üzenet, 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 rep, üzenet, rep, üzenet, 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 rep, és ez a világ legkülönlegesebb embereitől. Isten áldjon benneteket, sziasztok!